Az előbb felolvasott szakaszból szeretnék újra olvasni, kiemelni pár verset. Lukács írása szerinti evangélium 14. fejezetéből. Vajon ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? Kérdezte Jézus a farizeusoktól, de ők nem tudtak erre mit felelni. Majd így folytatta Jézus kicsit később, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Majd befejezésül, hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Eddig a kiemelés, most foglaljuk el helyünket, testvérek, és így kérjük. Ennek a mai istentiszteletnek, igehirdetésnek azt a címet adtam, hogy a farizeus házában. A farizeus házában. Ugye tudjuk, hogy kik a farizeusok. A farizeusok voltak Jézus korában azok a törvény tudó emberek, akik a törvény betartásáért is feleltek, és azok az emberek voltak egyben, akik a törvényt nagyon sokszor az élet ellenére tartattatták be, hiszen úgy gondolták, hogy az Istennek úgy lehet csak és kizárólag megfelelni, hogyha a törvényt betartjuk. Ők voltak azok, akik sokszor képmutató módon éltek, kifele azt hirdették, hogy tökéletesek, és ők mindent betartanak, aztán a valóság pedig, sejthetjük, hogy sokszor igen másról szólt. Egy ilyen farizeus házában találkozunk tehát Jézussal ebben a felolvasott történetben. A farizeus házában sok mindent meg lehet tudni arról, hogy ki az a ház, és hogy hogyan él, és hogyan gondolkodik az a tulajdonos, az a farizeus. De pontosan ugyanígy van ez, testvérem, a te házaddal is. Sok mindent meg lehet tudni rólad, hogyha valaki bemegy a te házadba. Ha belép a te konyhádba, a te szobádba, a te kertedbe, rögtön már árulkodik annyi minden, ezer és ezer dolog arról, hogy ki is vagy te valójában. Nézzünk körül a farizeus házában, ahol nem lehet elrejteni a valóságot, holmi törvénykedéssel, nem lehet elrejteni a valóságot azzal, hogy mást mutatok, mint ami az igazság, vagy a valóság, mert az emberről árulkodnak. Gondolkodásmódja, tettei, az, hogy hogyan él, hogy kikkel veszi körül magát. Testvérek, én bizony nem szeretném, ha az Úr Jézus bejönne az én házamba, az én lakásomba, és ugyanazt látná, mint amit látott ennél a farizeusnál. Három gondolatot szeretnék idehozni közétek, hogy mivel találkozott Jézus, és erről pár szót mondani. Először is látott és találkozott képmutató törvénykezéssel. Aztán találkozott főhelyekért tolongó, magukról sokat gondoló emberekkel, majd végezetül találkozott érdekkapcsolatokban tengődő emberekkel. Nézzük meg ezt a három pontot, és mondjunk el csendben magunkban egy imát, egy fohászt. Uram Istenem, add, hogy az én házamban te ne ugyanezt találd. Hát nézzük meg akkor az elsőt, a képmutató törvénykezést. Ugye az a kis rész passzol ide, amivel kezdtem a felolvasást, szombatnapon Jézus bemegy ebédre egy farizeus házába, nyilván meghívták őt, de az is lehet, hogy csak ez is egy előkészített csapda volt, hiszen ott van egy fél mondat, amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Hát szép meghívás az, amikor az ember távcsővel figyelik, hogy mikor hibázik, milyen hibát vét. Valószínű, inkább itt igen, a csapda helyzetről van szó. És oda kerül egy beteg ember, egy vízkóros ember. Nem vagyok orvos, nem tudom, hogy mit jelenthet ez a betegség. Lehet, hogy a vizesedés egy fajtáját, ami ugye tudjuk, hogy elég komoly betegségekre utalhat. És akkor ott jó szombaton a farizeus házába Jézus megkérdezi, hogy szabad-e szombaton gyógyítani vagy sem. Az, ahogy a farizeusok értelmezték a törvényt, egyértelmű választ ad, nem szabad. Tilos szombaton gyógyítani. Mert a szombat az Úr napja. Mert szombaton pihenni kell, mert szombaton az Úrral kell foglalkozni. Mert szombat az Istené, mert tudjuk, 6 napon át teremtette, és a 7. napon megpihent, ugye akkor a szombat volt a 7. nap, éppen ezért semmit nem szabad csinálni. Nem válaszolnak Jézus kérdésére. Jézus gyógyít, majd felteszi a kérdést, hogyha ökröd vagy saját gyermeket kerül bajba szombaton, akkor azt mondod neki, hogy jaj, hát drága gyermekem, bírd ki ebbe a kútba, még a következő nap reggelig, és akkor kihúzlak, ígérem. Hát melyikünk az, aki így tenne? Melyik farizeus az, aki így tenne? Mégis ezek a farizeusok elítélték Jézust azért, mert nem tartja a törvényt. Szabad-e szombaton gyógyítani? Nem, hangzott a korabeli válasz. Semmit sem szabad. Miért? Mert az Isten megbüntet. Miért voltak bénák a farizeusok, és miért voltak törvénykezők? Mert rettegtek és féltek a büntető Istentől. Attól, aki majd lesújt haragjával, és agyon vágja, és agyon csapja azokat, akik a törvény ellen szegülnek. 1955-ig az Egyesült Államokban volt egy szabály, ha egy buszon utazott egy sötétbőrű, egy fekete ember, és felszállt egy fehér, a néger ült egy helyen a buszon, akkor fel kellett állnia és át kellett adnia a helyét a fehér embernek. 1955-ben egy Rosa Parks nevű hölgy, egy néger hölgy felszállt a buszra Alabama államban. Felszállt egy fehér ember, és Rosa Parks nem állt föl, és nem adta át a helyét. Ez az esemény bojkottot és vérfürdők sorozatát indította el. Rosa Parkot letartóztatták, bíróság elé állították, elítélték, majd az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságához került az ügy, és a helyzet komolyságára nézve a zavargások és a vérengzések miatt az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága végül kimondta, hogy a faji megkülönböztetés alkotmányos. Ez volt 1955-ben Amerikában. Mi ebben az időben a szabadságunkért harcoltunk itthon. Azért érdemes ezt is egymás mellé tenni, amikor bálványozunk bármilyen más hatalmat vagy országot. És nem érdemes elfogadni azt, hogy mi szegény magyarok, mi nem értünk semmihez, mi picik vagyunk, mi maradjunk csak csendben. Rosa Parks később ezt írta erről az eseményről. Ha tudod, mit kell tenni, az elveszi a félelmet. Amikor aznap felszálltam arra a buszra, fogalmam sem volt arról, hogy történelmet írok. Csak arra gondoltam, hogy hazajussak. De aztán meggondoltam magam. Annyi év áldozat szerep után nem adtam át a helyem, és bármivel is kellett szembenéznem ezután, az nem volt fontos. Éreztem, hogy az Úr erőt fog adni, hogy kibírjam. Bármivel is kell szembenéznem. Eljött az ideje, hogy végre valaki kiálljon valamiért, vagy az én esetemben, hogy üljön. És szeretném kiemelni ezt a mondatot. Ha tudod, mit kell tenni, az elveszi a félelmet. Emlékszünk, hogy a farizeusok miért voltak és váltak törvénykezővé? Mert féltek, mert rettegtek a büntető Istentől, mert nem volt olyan felszabadult Isten igazságuk és ismeretük, mint ami meg lehet nekünk, mai keresztényeknek, hogy az Isten annyira szeretett minket, hogy egyetlen egyszülött fiát adta értünk, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi ezt az Isten szerethetjük és imádhatjuk. Nekünk nem kell a büntető Istentől rettegve, félve törvénykezővé válni és ítélkezővé válni. Nézd meg, hogy a félelem mit tesz az életeddel. Mit tett a vallásosságoddal? Pozitívan előre vitte, vagy törvénykezővé és ítélkezővé váltál? Mert ha igen, akkor nem vagy teljes az Isten ismeretben. Ha tudod, mit kell tenni, az elveszi a félelmet. Tudod-e, mit kell tenni, testvérem? Tudod-e, mit kell tenned? Nem csak Rosa Parks tudta, hanem tudta az Úr Jézus Krisztus is. És meggyógyította szombaton ezt az embert. Mert nem félt. Nem félt az emberek haragjától. Nem félt attól, hogy az emberek majd mit gondolnak róla. Mert ő tudta, mit kell tennie. Isten óvjon meg bennünket attól, hogy törvénykező, képmutatókká váljunk. De csak egyetlen egy úton kerülhetjük ezt el, hogyha nem félünk, hanem merjük megnyitni a szívünket a szerető Isten előtt, aki nem a bűneinket szereti, hanem a bűnöst szereti. Aki nem arra tekintett, hogy mi mit tettünk és hogyan éltünk, hanem arra, hogy mivé válhatunk, ha majd elfogadjuk Krisztus áldozatát. Isten óvjon minket a törvénykező képmutatástól. Aztán a második dolog, amivel találkozott Jézus, a főhelyekért tolongó, magukról sokat gondoló emberek. Teli volt a farizeusok háza ilyennel. Hát persze, hiszen az ember olyan emberekkel veszi körül magát, amilyen ő valójában. Ez is árulkodik arról, hogy ki vagy. Árulkodik az, hogy milyen emberek vesznek körül. Árulkodik rólad. Nézd meg, vizsgáld meg a baráti köröd, a családodat, vizsgáld meg a szomszédaidat. Hogyan élsz velük, milyen viszonyban, haragban, egymásra sem tudtok nézni, vagy éppen felhőtlen szeretet kapcsolatban, élsz otthon a családodban, a barátaid között. Ez mind-mind árulkodik rólad. Ennek a farizeusnak a háza teli volt főhelyekért tolongó, magukról sokat gondoló emberekkel. És mennyire szép Jézus példázata, emlékszünk? Arra hívja fel a figyelmet, hogy ha egy kicsi eszed van, már elnézést, hogy így mondom, akkor ne ülj az első helyre. Mert majd egyszer csak jön valaki, aki még nálad is többet gondol magáról, vagy nálad is nagyobb, és szégyen szemre föl fognak állítani. És mivel addigra már minden hely foglalt, te már csak az utolsó helyre tudsz menni. Ne gondolj sokat magadról. Soha nem az számít, hanem az számít, hogy az Isten mit gondol rólad. Na emiatt már viszont érdemes elgondolkoznunk. Emiatt már igenis érdemes végig gondolni az életünket. Vajon, hogyha az Úr Jézus ma belépne az én házamba, akkor ott mivel és kikkel találkozna? Milyen emberekkel, milyen gondolatokkal? A keresztény ember egyik legcsodálatosabb ajándéka, tudjátok, az, hogy egyre jobban megismeri önmagát, és tisztába kerül önmagával. Tudjátok, a megtéréssel elindul egy folyamat, amit hagyd nevezzek így, hogy a megszentelődés folyamata. Ami olyan, mint amikor régen az aranyat melegítéssel, tűzzel választották el az értéktelen salak anyagtól, amivel együtt kibányázták. A megszentelődés egy ilyen folyamat. Fájdalmas, mint ahogy a több száz Celsius fok az aranynak fájdalmas. De ezeken keresztül tisztulunk meg. A fájdalmakon, a próbákon, a nehézségeken keresztül csiszolódik a mi hitünk. És válunk végül olyan sziklaszilárd emberekké, akiket azután már semmi nem tud megijeszteni. Akik már nem félnek semmitől. Miért? Mert tudják, hogy mit kell tenni. A megszentelődés folyamatára léptünk rá mindnyájan, amikor megtértünk. Amikor elindultunk az Istennel való úton. Ez egy fájdalmas és sokszor nehéz út, de tűzben megpróbált aranyjá válik az életed, ha kitartasz és végigmész ezen. Nézd meg, hogy a ma embere éppen attól szenved, hogy nem tudja magát jól értelmezni, hogy nem érti azt, hogy vele miért történnek dolgok. Nem ismeri önmagát, a képességeit, nincs tisztában azzal, hogy mire képes, hogy mi az, amit elbír, mi az, amit vállalhat. Nézd meg a ma emberét, ez döntötte romokba. Képtelen reálisan felmérni a saját helyzetét, mert nem ismeri magát. Talán a legegyszerűbb példa erre a hitelek példája. Hány és hány ember szaladt bele olyan hitelekbe, ami nem volt előre átgondolva. Volt olyan is persze, ami önmagán kívül szakadt rá, tehát nem a saját hibájából, én most nem erről beszélek. De hányan adósították el magukat, mert nem mérték föl reálisan, hogy mire képesek. A megszentelődés útján válik az ember önmaga jó ismerőjévé. A megszentelődés, a megtérés után indul el az a változás benned, hogy fogsz tudni válaszolni arra a kérdésre, hogy ki vagy. Hogy ki vagy te, hogy hol a helyed az életben. Hogy főhelyre való vagy-e már, vagy még inkább hátul kellene lenni. Értsük meg, hogy egyedül a megszentelt keresztjén élet az a folyamat, ami elvezethet téged arra, hogy ne váljál te is sokat gondolóvá magadról. A megszentelt keresztjén élet viszont a hátsó sorban kezdődik. Az nem rögtön a főhelyen kezdődik. Érted a tanítás lényegét? Vajon van elég alázat bennünk, hogy felmerjük ismerni és kimerjük mondani, Uram, egy nyomorult kis porszem vagyok, szükségem van rád. Szükségem van arra, hogy te megments engem, mint a tékozló fiú ott a vájúnál. Van elég alázat bennünk, hogy ezt kimondjuk, vagy nagyra tartjuk magunkat, és azt gondoljuk, ha én nem lennék, az egyház is összeborulna. Ha én nem adtam volna, ez a gyülekezet se lenne sehol. Ha én nem tettem volna oda magam, akkor nem. Nem rajtad, és nem rajtam múlik. Hanem azon, hogy elindulunk-e a megszentelődés útján, ami pedig kegyelemből van. És hogyha te nyomorult kis porszem, mered segítségül hívni az Istent, rá fogsz döbbenni a csodára, hogy nem is vagy olyan nyomorult kis porszem. Sőt, egy drága, értékes és csodálatos porszem vagy az Isten szemében, aki annyira szeretett, hogy önmagát adta érted. Egy nyomorult kis porszemért senki nem hal meg, de egy csodálatos, értékes porszemért maga az Isten adta halálra magát. Érted ezt? Az az ember, akit ez megérint, és akin ez átmegy, az többé nem fog magáról sokat gondolni, hanem pont azt fogja gondolni, amit kell. Pont azt az irányt fogja választani, amit kell. Pont azt a hivatást fogja választani, amit neki választania kell. Azt a férjet vagy feleséget fogja választani, akit neki szánt az Isten. Azt a barátot fogja választani, aki őt nem majd visszahúzza, hanem éppen az, hogy segíti. Vajon rámerünk-e lépni a megszentelődés útjára? Nem magunkról sokat gondolva, hanem az élő Istenről sokat gondolva. És a harmadik befejező észrevétel. Jézus rengeteg értek kapcsolatban tengődő ember találkozott. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta, ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat, vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged, hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg. És boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Jézus tanítása szerint csak az önzetlen és a semmiért viszonzást nem váró életnek van olyan hatása, ami túlmutat a földi életen. Ami túlmutat. Jézus azt mondja, hogy gyűjtsetek kincseket magatoknak a mennybe, ami már túlmutat a földi határon. Mert bármilyen kincsed is van, még akár melléd is temethetik majd az utolsó utadon, de azt sem fogod tudni továbbvinni. Csak azt, hogyha önzetlen és semmiért viszonzást nem váró életet élsz. Tudod, mennyi bajtól óv meg téged, hogyha így gondolkozol? Megóv attól a nagy kísértéstől, hogy azt hidd, hogy neked jár minden. Ez is a mai emberének egyik legnagyobb félresiklása. Nekem jár, nekem minden jár. Jár, hogy az állam gondoskodjon rólam, jár a segély, jár az, hogy jó munkám legyen, jár az, hogy a feleségem, férjem hűséges legyen hozzám, pedig nem. Pedig nem jár. Egyszer egy keleti tanító így beszélt. Így érvel az ostoba. Ez a föld, ez az otthon az enyém, ezek itt a gyermekeim. Íme minden együtt van, hogy teljes legyen a boldogságom. A hallgatói megkérdezték. Miért ostoba az efféle gondolkodás? Mert aki ezt mondja, válaszolta Mester, az azt sem érti, hogy ő maga sem a saját tulajdona. Valóban semmit sem birtoklunk, csak őrizünk egy ideig. Aki képtelen a dolgokat továbbadni, azt a dolgok birtokolják, fejezte be tanítását a mester. Aki képtelen a dolgokat továbbadni, azokat a dolgok birtokolják. És nem kell most leragadni annál a jól ismert képnél, hogy sok embernek a háza, az udvara, az élete teli van kacatokkal, lomokkal és szeméttel, amit az elmúlt évtizedekben gyűjtött fel, és már majdnem belefullad, mert képtelen megválni, mert képtelen továbbadni. És észre sem veszi, hogy ezek a dolgok uralják már az ő életét. Ennél sokkal tovább kell tekintenünk, mert ezek földi kategóriák. Meg kell értenünk azt, hogy az élet legfontosabb lényege az az önzetlen továbbadása annak, amit te is úgy kaptál. De nem úgy, ahogy ezt a farizeus házában csinálták. Meghívom a gazdagokat, az előkelőket, a befolyásos embereket, mert utána majd azt remélem, hogy ők is visszahívnak. Jó a tűz közelbe maradni, mert a nagy dolgok ott dőlnek el. Hányszor csábítanak így reklámok, fiatalokat, hogy aki igazán számít, az ott lesz, ezen és ezen a bulin. Tényleg, aki igazán számít, az van ott. Nem lehet, hogy pont fordítva? Nem lehet, hogy sajnos pont azok vannak ott, akik egyáltalán nem számítanak? Mert nem értik ezt a lényeget, ezt az igazságot, hogy csak az, amit továbbadsz, önzetlenül, az marad meg neked örökre. Jézus tehát a farizeus házában háromféle dologgal találkozott. Találkozott a képmutató farizeussággal, találkozott a főhelyekért tolongó, magukról sokat gondoló emberekkel, és találkozott olyanokkal, akik érdekkapcsolatok mentén élték az életüket. És egyik felől sem mondta azt az Úr Jézus, hogy ez boldoggá fog tenni. Emlékszel, mire mondta, hogy boldog leszel? Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Isten áldjon meg minket boldogságot. Ezzel a boldogsággal, amikor úgy élünk és úgy teszünk, hogy semmit nem várunk cserébe. Mert akkor a megszentelődés útján járunk. Készek vagyunk erre? Amen.